Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ismételten szombat van, február 19-én a 2022-es évben, és mint most már a kedves testvérek talán meg is szokták, így a harmadik vasárnapon is Máté evangéliumával foglalkozunk, folyamatosan olvassuk és elmélkedünk róla. El is jutottunk a 20. fejezethez, hát sok minden történt. Lényeg az, hogy Jézus Jeruzsálem felé tart, és Júdeában tanít, emberekkel találkozik, és hát sok-sok minden történik. A mai alkalommal egy példabeszéd kerül a szemünk elé, amely a szőlőhegy munkásairól szól. Ugye ez is egy olyan hasonlat, egy párhuzam, amelyben Jézus a mennyei atyának az akaratát, a gondolatait és szándékait törekszik a hallgatóság számára felnyitni. Hát akkor most elolvasom ezt, tehát Máté evangéliumából a 20. fejezet elsőtől a 16. versig. Ez így egy kicsit hosszú, de törekszem majd úgy olvasni, hogy a figyelmet azért fent tudjam tartani, bár a kedves testvérek számára azért valószínűleg azért ez egy ismert példabeszéd. Hát Jézus így beszél, hasonlít a mennyek országa egy gazda emberhez, ki kora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal, napi egy dénárban elküldte őket a szőlőbe. Mikor 3 óratájban kiment, látta, hogy mások is tétlenül ácsorognak a piacon. Így szólt hozzájuk, menjetek ki a szőlőmbe, és majd megadom, ami jár nektek. Azok elmentek. 6 és 9 óra körül újra kiment, és ugyanígy tett. Mikor pedig 11 óratájban is kiment, megint talált ott ácsorgókat, megkérdezte tőlük, mit ácsorogtok itt egész nap tétlenül? Senki sem fogadott föl minket, felelték. Menjetek ki a szőlőmbe, mondta nekik. Estére kelve így szólt a szőlős gazda vincellérjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Jöttek tehát azok, akik 11 óra tájban álltak munkába, és fejenként 1 dénárt kaptak. Mikor pedig az elsők jöttek, azt hitték, hogy többet fognak kapni, de ők is 1 dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a szőlős gazda ellen. Ezek az utolsók, 1 óra hosszat dolgoztak csak, mondták. És ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Barátom, felelte egyiküknek, nem vagyok veled igazságtalan. Nem 1 dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tiéd, és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Vagy nem tehetem az enyémmel azt, amit akarok? Rossz szemmel nézett talán, hogy én jó vagyok. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Eddig tart a szentírási szöveg. Hát nézzük, hogy mi az, amit elsőre ebből észreveszünk és tanulságos. Egy szép hosszú példabeszéd, és valóban igaz, hogy az Istennek a gondviselése, az ő cselekményei nem minden esetben az emberi gondolatokkal teljesen azonosak. Hát nézzük meg, hogy miről is van szó. A szőlőmunkásokról szóló példázat az csatlakozik, tehát nem nagyon szakítja meg az előző fejezetnek az utolsó szakaszát. Ugye, hogyha emlékszünk még, hogy ugye hol tartottunk, de hát ugye ezt nem feltétlenül kell rá emlékezni. Ez nagyon jó, hogyha egyszerűen kicsit vissza is olvassuk, hogy miről is volt szó. Ugye, amikor elindultunk Jeruzsálem felé, akkor a házasság felbonthatatlanságáról, az önkéntes szüzességről, Jézus és a gyermekek kapcsolatáról volt szó, a gazdag ifjúnak, ugye, aki leverten távozott, mert nagy vagyona volt, valamint az önkéntes szegénység és annak jutalma, ami egy Péterrel való párbeszédben teljesedik ki. Na hát ehhez az utolsó szakaszhoz csatlakozik ez a példabeszéd. Ezt az evangélista is, amikor ugye sorba rendezte ezeket a történeteket, bizonyára úgy értelmezhette, hogy Jézus még jobban megvilágítja ugye a Péternek adott feleletet. Ugye visszaidézzük, hogy is hangzott ez. Ugye azt kérdezi Péter, hogy ő mindenüket elhagyták és követték Jézust, és mi lesz az ő jutalmuk? Jézus pedig ugye így válaszolt, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök vele a 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse fölött. És mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy földjét, száz annyit kap, és örökségül kapja az örök életet. No, hát minden esetre azt látjuk, hogy ezt világítja meg ez a rész is, erről beszél, ezért is van az, hogy a példázatban ismétlődnek ezek a kifejezések, amelyek például arról szólnak, hogy sokkal lesznek az elsőkből utolsók, utolsókból elsők, ez ugye az elején meg a végén is ismétlődik, ugye én ezt az elején most nem olvastam, de ugyanígy a sokan vannak a meghívottak, és kevesen a választottak, tehát ezek mind-mind olyan szentenciák, amelyek itt jelentőséggel bírnak. Pedig ez a példázat tulajdonképpen nem erről szól, hiszen ugye ebbe csak azt látjuk, hogy az utolsók az elsőkkel egyenlők lesznek, tehát aki a végén érkezik, ugyanabban az elbánásban részesül, mint aki a munka elején már ott van. Ez talán azért számunkra szembeötlő, mert ugye ezzel a szemüveggel nézzük, de tudomásul kell vennünk, hogy ez nem teljesen ebben a formában jó, ha szemléljük. Tudnik itt a hangsúly nem a szőlőmunkások, vagy azok viselkedésén van, hanem ennek a birtokos gazdának az eljárásában, és ez a birtokos viselkedésnek, a tulajdonosnak, a gazdának a viselkedése lesz az, amelyik megadja Péter kérdésére a felületet, hogy mi lesz annak a sorsa, mit kap azért, aki elhagyja mindenért Jézus Krisztusért, és követi őt. A példázatnak ugye az elbeszélés anyaga ismételten, mint ezt gyakran tapasztaljuk, egy egyszerű mezőgazdasági életből vett példa. Ugye ez a szőlőbirtokos gazda korán reggel kimegy a piacra, ott vannak a bérmunkások, szegények, és hát ezek közül a napszámosok közül akar valakit vinni a szőlőbe, hát fel is fogadja ugye a munkásokat, és egy dénárban egyezik meg. Ez a napszám egyébként abban a korban a szokásos viszonylag azért egy jó napszámnak felelt meg, tehát aki egy ilyen ajánlatot kap, azt azért hát el is kell fogadni, mert ez egy jó ajánlat. Na de hasonlóan jár el a többi időszakban is. Ugye azt láttunk el itt az időnél, de ezt valószínűleg a testvérek is sokan azért tudják, hogy a zsidók órabeosztása az úgy működik, hogy a napkeltétől a napnyugtáig számítják az időt, és ugye itt 12 egyenlő részre, órára van beosztva ez az időszak. Persze ezek az órák nem mindig ugyanolyan hosszúak, hiszen azért azt mi is tudjuk, hogy a napkeltétől napnyugtáig, ahogy változnak az évszakok, mennek a hónapok, telnek a napok, azért ez hol hosszabb, hol rövidebb, ugye nyáron hosszabbak az órák, aztán télen eléggé rövidek, ugye aztán, amikor úgy nagyjából egyenlő az éjszaka meg a nappal, ugye ez a tavaszi meg az őszi napi egyenlőségkör van ez így. Tehát amikor ez a példabeszéd megy, ez egy eléggé tavaszi vagy őszi, tehát így a munkás időszakból való példabeszéd, tudnék ekkor elmondható, hogyha hajnali 6-kor kell körülbelül a nap, akkor ez a harmadik óra az, amikor ugye itt a szőlősgazda kimegy, meg a 6., meg a 9. óra, ugye ez a mi időszámításunk szerint délelőtt 9, aztán déli 12 óra, meg délután 3 óra, sőt ugye este 5-kor is még kimegy a gazda, 6-ig tart ugye a mi munkaidőnk itt most jelen esetben. Tehát ezt így a napkeltétől számítjuk, tehát napközben keresi az ő munkásait. Na most itt vannak ezek a felfogadott munkások, ugye ez a gazda kiküldi őket a szőlőjébe, akiket ugye felfogadott, és megígéri nekik az őket megillető igazságos bért, végeredményben ugye mindenkinek ugyanazt mondja. Nem sokkal a munkanap befejezte előtt, tehát amikor már elérkezik a napnyugta, ugye még akkor is fogad föl munkásokat, ugye akik hát egész nap nem csináltak szegények semmit, senki se fogadta fel őket, kínáltak a piacon és árulták a munka erejüket. És hát ahogy a zsidó szokások is hozzák, illetve Mózes 5. könyvében is, a második törvénykönyvben találkozunk a Tórában, ugye a napszámosokat minden nap ki kell fizetni, tehát este megkapja a bérét, ez egy zsidó napszámosnak a joga, tehát ez hozza a szokásos példát. Intézkedik is ugye ez a példázatbeli szőlősgazda, hogy fizessék ki a munkásoknak a bérét, ugye eddig különösebben nem is történt semmi olyasmi, amitől meg kéne hökkennünk, ez nem szokatlan, nem is feltűnő, hogy talán ott kezdődik számunkra a feszültség, hogy nincs arra tekintettel, hogy a munkások egyes csoportjainak a teljesítménye azért nagyon különböző, hiszen valaki az egész napot végig dolgozta, valaki meg szinte meg se kezdte a munkát, és már eljött a munkaidő vége, és minden munkás ennek ellenére teljesítményétől függetlenül egyenlő mértékben kapja meg a napszámot. Hát ez lesz az, ami elindítja a munkások első csoportjának a zúgolódását, mert ők úgy érzik, hogy a teljesítményarányos bérezésnek megfelelően nekik több bérre van igényük, mint az utoljára jött csoportnak, ugye mert hát ők mégis egész napot a nap terhét és hevét elszenvedték, ugye, ahogy olvastuk. Hát ugye ez az a pillanat, amikor olyan nagy lesz a feszültség, hogy innentől a hallgatóságnak azért egyre inkább egy ilyen pattanásig feszülő figyelme van, hogy akkor ez a szőlősgazda valójában hogyan is tudja megmagyarázni ezt a nagyon furcsa eljárását, és hát Jézus mondani valójával ugye itt találkozunk össze, eddig ez csak egy bevezető rész volt. No, hát viszont az idő nálunk is előre halad, egy kicsit pihenjünk meg, hallgassunk zenét, és innen folytatjuk a hittanóránkat. Thank you. Most egy rövid zenehallgatást követően folytatjuk Máté evangéliumának a példázatának a boncolását. 20. fejezetnél járunk, a szőlős gazdának a története, aki napszámosokat fogad föl. Aki esetleg most kapcsolta be a rádiót, szeretettel köszöntöm. No, hát nézzük a szőlős gazdát, hogy ki is ő valójában. Hát hamar ki lehet találni, hogy Istent példázza, aki egy igazi, szuverén királyi hatalommal rendelkezik, és úgy és akkor állítja munkába az ember, amikörül ő ezt jónak látja. Van, akit hamarabb hív meg, valakit az életében később hív meg. Ugye ez egyértelmű, látjuk azt is, hogy a Jézus követői is elfogadják ugye a munkára a hívást, amikor jönnek, viszont ők sem határozhatják meg, hogy az Úr és az Isten az mit tesz a saját tulajdonával. Hát azért gondoljunk bele, hogy nem is olyan régen Jézus sátánnak nevezte Pétert. Ugye ez egy kicsit erős, de érthetjük ez alapján, a példabeszéd alapján is, hogy Péter eldöntötte, hogy neki egy politikai messiás kell, aki kellő harciassággal majd elkergeti a rómaiakat, visszaállítja Izrael királyságát. Hát szóval majd ő megmondja, hogy mit csináljon a megtestesült második isteni személy. Viszont Jézusnak a követőinek azt el kell fogadniuk, hogy őket meghívja az Isten a munkára, de ennek a munkának ugye nem az a feladata vagy lényege, hogy megbondó emberként rendelkezzen urukkal, Istenükkel, és azzal se, ami az Istené. Sőt, fordítva történik mindez, Isten szabadon cselekedhet a saját dolgaival, az egész teremtett világgal, és azt tesz vele, amit gyakorlatilag akar. Ugye az a mód, ahogyan Isten a tanítványaival rendelkezik, és ahogy a bérét megadja, az egyértelműen, ha meg kell nézni az Istennek a tulajdonságait ebben, ez egy tiszta jóság és kegyelem. Számítás, amely mindig másokra tekintet, vagy éppen másokhoz önmagát méri, vagy a saját sorsát máséval veszi számba, ugye ez az, ami az az irigység, ami az embernek sokszor megrontja az életét, hát a bűnbeesés után is, Káin és Ábel történetében a gyilkosság alapindítéka, a féltékenység, az irigység, egy rossz indulat, ugye ezzel sokszor foglalkozik a bölcsességi irodalom is, hogy amikor Isten valakivel jót tesz, megáldja őt, akár már a földi életében is, akkor azt méricskéljük, hogy valóban ő ennyi kegyelmet, vagy ennyi javakat kaphat-e hozzám képest, hát mennyivel különb ő, mint én vagyok. Ugye ez a méricskélés az, amelyik nagyon sok esetben irigységet szül, és így már a bűnnek a melegágya lesz. Viszont Istennek ott van az a szuverén jósága, az ő kegyelme, ami arra hív fel bennünket, hogy ezeket a számítgatásokat csútba kell venni, akár azt is, hogy a világ javairól való lemondásra hivatkozzunk, vagy érdemeinkkel büszkélkedjünk, és így különbnek tartsuk magunkat, és kifejezetten Istennek ajánljuk a magunk tökéletességét. Hát ugye ez a példázat, ugye azt mutatja, hogy ugye Jézus nem zárja ki, ugye a mi vallásos gondolkodásunkból, buzgóságunkból a jutalomnak a fogalmát. Ugye Péter kérdésében és Jézus az erre való felletében is ugye benne van az, hogy ez a jutalom ez jár, csak ugye egy teljesen más értelmet kap. Ugye itt nem feltétlenül valami anyagi értelemről beszélhetünk, vagy valami földi javakban való dúskálás, ugye ez nagyon fogalmazzuk talán így, hogy nagyon-nagyon gyermekded gondolat lenne, eléggé leegyszerűsítenénk az egészet, hanem már sokkal inkább azt látjuk, hogy itt valami lelki dimenziót kell keresni, tehát amit mi kapunk, az százannyiszor több, de ez a százannyiszor, ezt nem feltétlenül valamilyen materiális értelemben kell átszámolni. Minden esetre tény az, hogy a tanítvány, amikor szolgál Jézus követésében, akkor az ő erkölcsi magatartása termi meg az ő gyümölcsét, ugye ez pont az ellenkező annak, mint aki bűnt követel, és Istentől elszakad, hát valójában ez Istentől való elszakadás, Isten barátságának elvesztése lesz, ami valójában bűnnek a zsoldja. Viszont ugye Istennek ez a szolgálata, ez önmagában nem alapoz meg egy olyan egy érdemet, amitől az ember különféle igényeket támaszthatna, követelése lehetne az Isten felé, hiszen a tanítványnak az a feladata, hogy Isten jóságából és irgalmas kenyelméből éljen, nem pedig magának vindikáljon különféle jogokat. Van egy korabeli, eléggé érdekes írás, ami fennmaradt, ezt azért idézném, mert ez egy nem keresztény forrás, de szintén egy monoteista jellegű írásból származik. Inkább azért a harmadik század, tehát egy jó 200 évvel későbbi, de ennek az ókori világnak a sajátját hozza, de ez egy olyan példázat, ami jól mutatja az emberi gondolkodást. Ez egy történetet mesél el, ami arról szól, hogy az Isten nagyon jól tudja, hogy az igaz embernek mikor érkezik el az órája, hogy eltávozzék a földi világból, és Isten ugye magához szólítja őket. Na, itt egy nagy tanítóról van szó, ugye, aki meghal viszonylag fiatalon, és az egyik kolléga, egyik nagy tanító vezeti a temetési szertartást, és ugye ő mondja a gyászbeszédet is fölötte, és maga a gyászbeszéd az érdekes, mert ugye arról szól, hogy hát a halottat ugye dicséri, és ő is egy hasonló példabeszédet hoz, egy királyról beszél, aki nagyon sok munkást felfogadott, viszont volt ott egy munkás, aki a munkájával kifejezetten kiérdemelte a bérét, és akkor mit tett a király? Ugye magához vette ezt a munkást, és ugye vele töltött időt, és amikor este a többi munkás is odajött, hogy a bérüket megkapják, akkor a többiekkel azonos módon ugye kapott az is bért, aki nem dolgozott egész nap, hanem Istennel együtt sétált, beszélgetett, és élvezte annak barátságát. No persze, erre a többi munkás zúgolódni kezdett, ugye ismerjük ebből a példabeszédből, és hát azt mondták, hogy miért egész nap dolgoztunk, ez meg csak pár órát dolgozott, és azóta ugye diskurál itt a gazdával, mégis a teljes bért kapja, és ez nem igazságos. Na erre ez a gazda, ez a király azt mondja, hogy hát igen ám, de ez az ember, ez 2 óra alatt többet dolgozott, többet végzett, mint amennyit a többiek egész napot dolgozgattak, motoszkáltak, pusmogtattak. És ugye ezt hozza példaként, hogy ez a nagy tanító, aki végeredményben ugye 28 év kemény munkájával az Isten ügyeiben munkálkodott, az olyan munkát végzett, amelyet akár egy másik kiváló tanítvány 100 év alatt sem tudna elvégezni. Ugye itt fejeződik be ez a temetési beszéd ezzel a példázattal. Ugye nagyon hasonló, mint a mi evangéliumi példázatunk, hiszen itt is egyenlő bér szerepel, és itt sem mindenki egyenlő munkát végez. De mi az ordító különbség? Amitől azt mondjuk, hogy egy teljesen más vallásos lelkület hatja át ezt a példabeszédet, vagy ezt a halotti beszédet, mint amit Jézusnál az előbb tapasztaltunk. Ugye a lényeg az, hogy itt az elhunyt kollégát ugye úgy méltatja a szónok, úgy értelmezi a halálát, hogy Isten azért szólította el fiatalabban a világból, mint a többieket, mert ő már most többet végzett, mint más kiváló ember. Tehát ugye itt Isten ezzel, hogy magához szólítja, és az ő barátságában élhet az üdvösségben, ugye ez egy elég erőteljesen a munka teljesítményéhez kötődő jutalmazási formában működik. Tehát gyakorlatilag ez a munkás az ő munkájával jogot szerez egy bizonyos meghatározott jutalomra, és Isten igazságosságát is úgy mutatja be, hogy a szigorúan a munka teljesítmény alapján adja ki a bért. Na most Jézusnak a példázata pontosan ezt a gondolkodást utasítja vissza, és arra akar bennünket megtanítani, hogy az Isten az örök élet ajándékát nem emberi teljesítményeink alapján adja oda, hanem az ő irgalmas kegyelme az, ami árad. Tehát az ember tudomásul kell venni, hogy bár megítéltetik, hát itt is látjuk, hogy el kell ugye fogadni a szőlőbe való meghívást, dolgozni is kell ebben a szőlőben, tehát a meghívottaknak valóban feladatuk van tevékenyen, de végül is a jutalom, ez egy fontos tanítás a számunkra, nem csak a mi erőfeszítéseink, hanem Isten irgalmasságának is az egészét hordozza. Hát most megint megpihenünk, és innen folytatjuk a hittanóránkat, és lezárjuk ezt a gondolatot, és az erkölcsi tanúságokat levonjuk belőle. Maradjanak velem, és találkozunk. És még visszatérünk egy rövid időre, a hittanóra vége felé. Itt tartunk Máté evangéliumának a 20. fejezetében, annak az elején, a szőlőhegy munkásairól szóló példabeszédben. Ugye hát arról beszéltünk, hogy az emberi gondolkodás számára ugye az lenne egy teljesen logikus válasz, hogy az Isten az embernek méltányolja a teljesítményét, és az üdvösséget is e szerint méri, tehát Isten barátságának a mélységében benne van az emberi erőfeszítés és annak eredményei. A másik, ugye, amit most itt vettünk, egy másik ókori nem keresztény példázatot, az meg arról szól, hogy maga az Isten például azzal, hogy valakit akár fiatalabb korában is ragad el az életből, azt tekinthetjük egy olyan típusú jutalomnak is, hogyha az illető az életében már most akkora érdemeket szerzett, mint mások hosszabb idő alatt, akkor ez az ő számára egy a teljesítményének való elismerés. Szól így ez a bizonyos harmadik századi gyászbeszéd egy fiatalon elhunyt tudós, vallásos ember életéről. Na most, ugye itt jön a kérdés, hogy hogyan is van ez valójában Jézus tanításában. Egyértelmű tehát, hogy láttuk azt, hogy valóban ott van a meghívásra való igen, tehát kell a megtérés, kell az Isten szőlőjébe való munkálkodás. Mindannyiunkat meghív az Isten, hogy a saját életállapotunknak megfelelően vegyünk részt az ő teremtő munkájában. Érdekes, hogy valakit szinte gyermekkorában meghív az Isten, és egy hosszú, eredményes élet keretében munkálkodik Isten ügyében. Érdekes, hogy valakit nagyon-nagyon sokára szólít meg, szinte ez a példabeszéd is ugye a 11. órával, szinte a bér kiadása előtt, ugye gondoljuk el, hogy 11 órakor kimegy a gazda a piacra, mire odaérnek a szőlőbe, és az első kapavágást megteszi, nagyjából le is telt az az 1 óra, és már a bérkifizetés van, tehát az illető szinte semmit nem dolgozott, de mit tett? Kései megtérőként, ugye igent mondott az Istenre, és vállalkozott, hogy Isten barátságában részt vesz ebben a teremtő munkában. És ugyanazt a jutalmat kapja meg, mint aki egy életen át állhatatosan dolgozott Isten ügyében, hívő emberként gyakorolta az erényeket. Ez ugye érdekes, hiszen emberi szempontból nézve rendkívüli módon aránytalannak tűnik, hogy mindenki kaphatja ugyanazt függetlenül az érdemeire, de azért érdemei mindenkinek vannak, az érdemek mértéke, ami különböző lehet. Ugye itt azért azt látjuk, hogy mindenki hűségesen részt vesz ebbe a munkába, bármikor is kapta a meghívást. Ugye itt nem esik szó arról, hogy valaki lustálkodott, vagy bojkottálta a munkát, tehát itt a bűn, mint kategória nem jelenik meg, ugye kizárólagosan az Isten dolgaiban való álhatatos munkálkodás szerepel, amelynek a jutalma független attól, hogy ki mikor részesül ebbe a meghívásba. Ez nagyon vigasztaló számunkra, mert sokszor halljuk azt valakitől, mikor elvisszük hozzá a Jézusi üzenetet, evangelizáljuk, hívhatjuk akár úgy is, hogy térítjük őt, hogy nekem már késő, nekem már mindegy, már nem vagyok fiatal, de hát itt látjuk, hogy sohasem késő. Ameddig el nem jön a munkaidő vége, el nem jön a zárszámadás ideje, ugye amit lefordíthatunk a mi nyelvünkre, ameddig el nem közeleg a halálunk órája, sőt, még a halálunk órájában is, nézzük a 11. órában felvett munkást, akiről mondtuk, hogy szinte alig dolgozhat valamit. Szinte csak az igenje van meg, meg a munkahelyre való kiérkezés, és már ez is önmagában elégséges ahhoz, hogy az igennyével és ezzel a szándékával Isten barátságát elnyerje. Számunkra egyik oldalról egy tanítás, hogy álhatatosan tartsunk ki, kerüljük az irigykedést és más bűnös hajlamot, amely eltávolít minket Isten barátságától, az ő szőlőjéből, és ami a vigasztalásnak a koronája, az az, hogy sohasem késő ahhoz, hogy rátaláljunk Istenre, és Isten munkatársaiként a saját örök életünket szolgáljuk, tehát meglegyen a jutalom. Jézus tehát megígéri ezt a jutalmat, ahogy beszélt Péter és az apostolok és a többi tanítvány jutalmáról, de ugyanígy mindannyiunk számára, akik ezen a piac téren állunk és sóvárgunk Isten barátságára, az igent mondásunkkal, a meghívásra történő igent mondásunkkal magunk is kiérdemeljük a jutalmat. Hát ennek örömében zárom a mai hittanórát, és folytatjuk az utunkat majd legközelebb is Jeruzsálem irányába, immár a nagybőjti időszakban. Köszönöm a kedves figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Völgyesi Levente állandó diakónussal.